kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Elindítják a tisztító tűzműveletet és megszabadítják a magyarokat a politikai és gazdasági maffiától, jelentette ki Magyar Péter. A miniszterelnök kifejtette, a tisztító tűzművelet részeként kezdeményezik Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését az alaptörvény módosításával. 12 évben korlátozzák az országgyűlési képviselői mandátumot, megerősítik a bírói önigazgatást, a kúria és az országos bírói hivatal vezetőinek visszahívásának és megválasztásának szabályai megváltoznak. A bíró kétharmada kezdeményezheti a kúria és az OBH elnökének visszahívását. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal vezetői rendőri védelmet kapnak. Az alaptörvény módosítás véleményezése megjelent a kormány.hu oldalon. Augusztus 20-a a nemzet ünnep előtt biztosan lesz új köztársasági elnöke Magyarországnak, mondta Magyar Péter később megtartott tájékoztatóján. Sürgősségi javaslattal tárgyalja az országgyűlés a polgármesteri fizetések befagyasztásáról szóló Tiszaes törvényjavaslatot. A múlt héten benyújtott indítványról már ezen a héten vitáznak, erről is döntöttek a parlamentben. Kivételes eljárásban fogja tárgyalni az országgyűlés azt a törvényjavaslatot, amely a védett üzemanyagár kivezetéséről szól. Ez felhatalmazást adhat Kapitány István gazdasági és energetikai miniszternek, hogy rendeletben döntsön a hatósági ár megváltoztatásáról. Az elmúlt 100 év legsikeresebb időszaka volt az előző 16 év, jelentette ki a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely szerint ebből 14 évig éppen ezért támogatta őket Magyar Péter is. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője, a maffia vádakat a leghatározottabban visszautasította. Óriási hibának a Multik érdekének nevezte a 3%-os kedvezményes kis- és középvállalkozói hitel eltörlését a KDNP országgyűlési frakcióvezetője. A döntés az Európai Bizottság elvárásainak teljesítése, Rétvári Bence szerint. Májusban az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt úgynevezett központi arrendszere 43,5 milliárd forintos többlettel zárt, szemben az előző évi, azonos havi 129,5 milliárd forintos többlettel, erősítette meg részletes jelentésében a pénzügyminisztérium. Az első 5 hónapban így az államháztartás központi arrendszere 3806 milliárd 300 millió forintos hiánnyal zárt, ez a költségvetési törvényben szereplő éves hiánycél 90,2%-a. A Fidesz kormány által bevezetett és a Tisza kabinet által meghosszabbított védett áras rendszer a magyar családi tulajdonban álló benzinkutakat üzemeltető KKV-knek március óta mintegy 7,5-8 milliárd forint veszteséget okozott. A kár enyhítésére az előző kormány támogatási programot hozott létre, amit a jelenlegi vezetés, mint jogutód, most nem akar végrehajtani, írt a közleményében a Független Benzinkutak Szövetsége. A kis benzinkutasok ezért tiltakozást szerveznek péntekre. Folytatódik a hőség, a következő hétvégéje helyenként 38 fokot is mérhetünk majd. A kánikula miatt a közlekedési társaságoknál a napokban megerősített ügyeleti és készenléti szolgálatok működnek, hogy egy esetleges műszaki hiba esetén a lehető leggyorsabban tudjanak beavatkozni, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid arra kért mindenkit, fokozottan figyeljen saját magára és utastársaira a közösségi közlekedésben, valamint az utakon egyaránt. Az országos tisztifőorvos, mint ismert, másodfokú hőségriasztást rendelt el. A MÁV csoport és a GYESEV több vasútállomáson és autóbuszállomáson díjmentesen biztosít vizet az utasoknak. A legforgalmasabb állomásokon párakapuk is működnek, szükség esetén további helyszíneken is bővítik a szolgáltatást. Emellett az ország számos vasútállomásán és autóbuszállomásán ivóvízvételi lehetőség áll rendelkezésre, a nagyobb pályaudvarokon pedig folyamatos készenlétben állnak az utas segítő szolgálatok. Az aratás végéig fokozott figyelemre inti a gépjárművezetőket a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Országszerte elkezdődött az aratás, figyelni kell az utakon a mezőgazdasági munkagépekre és vontatókra. Tokaji bort is a világ legjobbjai közé választottak Londonban. Bekerült a mindössze 50 Best in Show bor közé az Oremus Pincészet 6 puttonyos 2016-os tokaji aszúja, a világ egyik legtekintélyesebb borversenyeként számon tartott Decanter World Wine Awards idei kiadásán. Bejelentette lemondását a brit miniszterelnök. Keir Starmer szerint a legfontosabb kérdés, hogy ő lenne a megfelelő a párt élén a 3 év múlva esedékes parlamenti választás idején. Elfogadta, tudomásul vette pártársai véleményét, miszerint új vezetőre van szüksége a munkáspártnak és az Egyesült Királyságnak. Végül az időjárásról. Sokat süt majd a nap, de ismét erőteljessé válhat a felhőképződés, amiből néhol záporzivatar kialakulhat, ha a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 18-19, napközben aztán 31-33 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományai törző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
A 46. Kaláka Fesztivál ismét Egerben. Nagyon örömteli esemény, ez mindenkinek, felnőtteknek, gyerekeknek, főleg az érsekkertben lesznek a rendezvények, 25-én színházi est lesz, és aztán gyerekeknek délelőtt persze, szombaton, vasárnap, és nagy koncertek lesznek. Például ott lesz Paja Beja, ott lesz Talonna és Bandája, ők még egy kis táncolávalót is látszanak. Aztán lesz egy Cseh Tamás est, lesz Ferenci Gyuriék, lesz a Kaláka koncert, lesz a névadó, és a Söndörgő együttes. Mondhatnám még tovább a programokat, de azt hiszem, az a legjobb, ha mindenki megnézi a kalákafesztivál.hu honlapon, 46. Kaláka Fesztivál, június 25-től 28-ig.
Csak a gajak sikonganak, ha lépek.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak. Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
A mai előadásban Vörös Sándor költészetével fogunk megismerkedni. ...1913-tól 1989-ig élt. Költészetét az elvont, humanisztikus eszmék játékos megfogalmazása jellemzi. A csilingelő rímek és a feltűnő zeneiség mély filozófiát és finoman rezgő istenhitet rejt. Vörös Sándor anyámnak. Termő ékes ág, te jó anya, életemnek első asszonya. Nagy meleg virágágy, párnahely, hajnal harmatával telt kehely. Benned kaptam első fészkemet. Szívem a szíveddel lüktetett, én s nem én közt nem volt mezsgyehegy. Benned a világgal voltam egy. Álmom öbleidbe újra visszatér, álmom öbleidbe újra visszatér. Alabástrom bálvány, jó anya, életem hatalmas asszonya. Szemed Ízisz, smaragd dísze, tiszta, szép, hajad pallasz, bronz sisakja, színe épp. csak arcodon lett keményebb minden árny, mint a délutáni égen vércseszárny. Első szép játékom, jó anya, gyermekségem gazdag asszonya. A kamaszkor tőled elkuszált, szemem a szemedbe nem talált. Így tűnődtem, miért szült, miért szeret, ha örökre élni nem lehet. Én miattam annyi mindent ölt, temet. Miért nem tett a hóba inkább engemet? A kamaszkor tőled elkuszált, férfi szívem újra rád talált. Férfi szívem a szívedre rátalált, megköszön most percet, évet és halált. Álmom karjaidba visszatér, álmom karjaidba visszatér. Erős ház, szép zászló, jó anya, sorsomnak nyugalmas asszonya. Majd ha cseppig átfolyt rajtam mind elét, úgy halok az ősegészbe, mint beléd. Vörös Sándor édesanyjáról így vall Szerdahelyi Pál. Nagyon egyedülállónak érezte hát magát, mégsem volt egyedül. Kimagaslóan művelt, több nyelven beszélő édesanyja oltotta beléje az irodalom szeretetét, és tanította már 4-5 éves korában németre, franciára. S ez a társtalan csöngei gyermek a könyvek csodálatos birodalmában talált társakat, magának egy életre. Csöngéről a Révai Nagy Lexikona 1912-ben azt írta, hogy Csönge egy kisközség Vas vármegye Celdömöl kijárásában 1145 magyar lakossal. Továbbá Szerdahelyi Pál azt írja, Vörös Sándor Szombathelyen született ugyan, mégis a cseridombok tetején gubbasztó kis kemenes aljai falut Csöngét tekintjük szűke pátriájának, mert itt töltötte gyermek és ifjúkori éveit. Itt kezdett verselni is. Édesapja huszártiszt volt, édesanyja pedig Blaskovics Mária, az ő édesapja pedig Babits Mihály apjának volt bírósági kollégája. Amint mondtuk, 4 nyelven beszélt, és gyermekét már igen kicsi korában irodalomértővé nevelte. A költő gyermekkorát Csöngén töltötte, Pápán és szülőfalujában tanult, de gyenge szervezete miatt sokszor volt magántanuló. 15 éves korától csodagyereknek nevezték. Később megismerkedett Kosztolányival, Babicssal, Füst Milánnal is személyesen. 1933-tól a Pécsi Egyetemen tanult jogot, majd földrajz-filozófia szakon végzett. 39-ben doktorált, a Vers születése című disszertációja megírása után. 1936-37-ben távol-keleti utazást tett a Baumgarten díjból. 1940-41-ig a Fővárosi Egyetemi Könyvtár, majd a Pécsi Könyvtár, majd az Országos Széchenyi Könyvtár volt munkájának színhelye. A háború idején Csöngén élt, majd Pesten ismét könyvtáros lett 1951-ig. 1947-ben vette feleségül Károlyi Ami költőnőt, aki 1909-től 2003-ig élt. 1970-ben Vörös Sándor Kossuth díjat kapott, és 1989. január 22-én halt meg. Költészete részben a nyugat hatását mutatta, főként Babits, másrészt az ókínai költészet, a hindú, a babiloni szemlélet és az ősi mítoszok hatását. 1938-ban megjelent a Teremtés dicsérete című kötete, és ebben található az előbb idézett Anyámnak című verse. Vörös Sándor gyermekkoráról elmondhatjuk tehát, hogy sokszor volt magántanuló betegségeinek köszönhetően, de már gyerekkorában megismerkedett osztrák nevelőnője hatására Shakespeare és Schiller drámáival. A középiskoláit is több helyen végezte, Szombathelyen, Gyűrött, Sopronban. Egyik interjújában azt állította, hogy én nem azt az abrakot ettem, amit elém tettek, hanem amit akartam. 1932-től a Nyugatban publikált. Kosztolányi a magyar Rembónak nevezte Vörös Sándort. A Pécsi Egyetemen tehát először jogot tanult apja kérésére, majd földrajzot és filozófiát. Az 1950-es években a költőt világszemlélete miatt támadások érték, és ezért csak gyermekversei és műfordításai jelenhettek meg sokáig. 1970-ben tehát Kossuth díjat kapott, végre elismerték. Dr. Zeyzel Endre a Költők, Gének, Titkok című művében Vörös Sándorról így ír. Vörös Sándor különleges helyet foglal el a magyar költői géniuszok között. Csoda gyermekként indult, és alkatát, meg költői teljesítményét ismerve tulajdonképpen az is maradt. 21 éves korában írta Babits Mihály a Nyugatban. Nem mulaszthatjuk el ez alkalommal külön is felhívni a figyelmet a fiatal Vörös Sándor különös tehetségére, mely még kiszámíthatatlan meglepetéseket hozhat azoknak, akik a magyar líra jövője iránt érdeklődnek. Eddig az idézet, és akiről a baráti körében gyakorta mondogatta. Idézet, Vörös Sándor az utód, s valóban magyar Orfeuszként a poéta géniusság új modelljét valósította meg a hazai költészetben, nem is beszélve szokatlanul hosszú életéről. Az értők szerint Vörös Sándor úgy rendelkezik a magyar nyelvi géniusszal, mint Tolsztoj az orosz falvak lelkével. Mindkettő az azonosulás nagy titka, írta Kardos Tibor. Most pedig részletek következnek a Teljesség felé című írásából. Az őstudás, az egyetlen igazi tanulás, a lényünkben szunnyadó tudásnak tevékenyé ébresztése. Az emberalkatban rejlő őstudás lényegileg mindenkiben azonos, érvénye teljes. Az őstudás az egyetlen alkalmas alap, ami rajta alapszik ronthatatlan, ami elgondoláson alapszik szétmálló. Vörös Sándor 10 lépcső. Szórd szét kincseid, a gazdagság legyél te magad. Nyűjt szét díszeid, a szépség legyél te magad. Feledd el mulatságaid, a vígság legyél te magad. Égesd el könyveid, a bölcsesség legyél te magad. Pazarold el izmaid, az erő legyél te magad. Ost ki lángjaid, a szerelem legyél te magad. Üzd el szánalmaid, a jóság legyél te magad. Dúld fel hiedelmeid, a hit legyél te magad. Törd át gátjaid, a világ legyél te magad. Vedd egybe életed, halálod. A teljesség legyél te magad. Szembefordított tükrök. Örömöm sokszorozódjék a te örömödben. Hiányosságom váljék jósággá benned. Egyetlen parancs van, a többi csak tanács. Igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek javára legyél. Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás. Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra. A vágyak idomítása. Ne mondj le semmiről, mert ki amiről lemondott, abban elszáradt. de kívánságaid rabja se legyél. Visszafojtott szenvedélyekkel vánszorogni, épp oly keserves, mint szabadjára eresztett szenvedélyek között morzsolódni. Ha a vágyaidat kényezteted, párzanak és fiacanak. Ha a vágyaidat megölöd, kísértetként visszajárnak. Ha vágyaidat megszelídíted, igába foghatod őket, és sárkányokkal szánthatsz és vethetsz, mint a tökéletes hatalom maga. Az egyéniség szétbontása. Egyenként vizsgáld át egyéniséged minden tartalmát és rendezgesd. Figyeld meg szokásaidat, honnan erednek, mit művelnek, hová tartanak. Bors szét egyéniségedet, és minden tartalma idegenként fog mutatkozni előtted. Bonts szét egyéniségedet, és ne félj, hogy elszegényedsz, mert helyébe tódul a határtalan összefüggés gazdagsága. Az egyéniségről még így ír későbbiekben. Akin egyénisége uralkodik, ha előre jut, pöffeszkedővé, ha lemarad, rongyá válik, s aki egyéniségén uralkodik, valójában nem érinti a szerencse és a bal sors. A jóságról. Ne kívánd senki szeretetét. Ne utasítsd el senki szeretetét. Úgy áradjon szereteted, mint a tűzfénye melege. Mindenre egyformán. Akik közel jönnek hozzád, azokra többesség fényedből és melegedből, mint akiknek nincs szükségük te rád. Családtagjaid, mindennapi társaid, s a hozzád fordulók olyanok legyenek számodra, mint a kályhának a szoba, melynek melegítésére rendelik. A közösségjavításról. Ír magját se tűd magadban semmiféle társadalomjavító szándéknak, mert minden elvont közösség kötkép, és aki a ködben rohangál, előbb-utóbb elevent tipor. Tiszteld, ápold szűkebb és tágabb otthonodat, a családot, a nemzetet, az emberiséget. De egyiket se tévezd össze azokkal, kike fogalmakra hivatkozva ártalmasat követelnek. Mi ártalmas? Ha Pétert azzal akarod segíteni, hogy Pált visszaszorítod, amelyik nemzet ezt homlokán viseli, nem vészel soha. Péterrel azonosítom magam, Pált nem szeretem, Pétert megcsókolom, Pált megverem. Ez az érzelgősség. Ez a közéleti elgondolások közös váza. A jelenkor ettől koldul. Bárkit csak úgy segíthetsz, hogy más rovására ne essék. Népedet és az emberiséget csak azáltal javíthatod, ha önmagadat javítod. Az igazság sosem az emberiséget, mindig csak az egy embert válthatja meg. Földi és égi hatalom. Amit nekem adsz, mindenkinek adod, hirdeti a földi hatalom. Amit mindenkinek adsz, nekem adod, hirdeti az égi hatalom. Az országhoz. Amelyik nemzet fölényben akar lenni más nemzetek fölött, hóhérrá vagy bohóccá válik. Nemzetük életét elmocsarasítják, kik nemzetük valódi vagy vélt erényeit hangoztatják, s a kíméletlen bírálatot tűrni nem akarják. A legnagyobb csapás, ami egy népet érhet, ha egyoldalú irányítással az ítélő képességét tönkreteszik. Az ilyen nép elzűlik, és mennél vásáribb kalandor nyúl érte, annál könnyebben odadobja magát. Nincs az a kívülről jövő veszedelem, végigdúlás, évezredes elnyomás, mely ezzel fölérne. A haszonleső vallásosság. Olyik ember a vallásosságot csereüzletnek nézi. Az ember kötelessége, hogy jól viselkedjék, Isten parancsainak és az előírt szertartásoknak eleget tegyen. Isten dolga, hogy az embert ugyanoly arányban lássa el földi javakkal, amennyire jól viselkedett, a parancsokat követte, a szertartásokat elvégezte. Eszerint a legvallásosabb és legjobb embereknek kéne leggazdagabbaknak lenni, s a vallástalanoknak és a törvényszegőknek nyomorogni kellene. Aki úgy vallásos, hogy cserébe hozzájusson a sóvárgott javakhoz, már is bebizonyította kapzsiságát és érdemtelenségét. Isten jósága nem hízlalda és nem jótékonysági intézmény. Az isteni szeretet változatlan sugárzása semmihez sem hasonlít kevésbé, mint a jótékonykodáshoz, a vágyak kielégítéséhez. Ha a vágyaid közül ki tudsz bontakozni, akkor éred el Istent. A sors. Cserélnél-e sorsot valakivel? Szeretnél gazdag lenni? A milliárdossal elcserélnéd a vagyonodat, de nem a sorsodat. Szeretnél népboldogító lenni? A királlyal vagy a népvezérrel elcserélnéd hatalmadat, de nem a sorsodat. Szeretnél szent lenni? A szenttel elcserélnéd fejlettségi állapotodat, de nem a sorsodat. Mindenki csak a saját sorsát bírja elviselni. A másé alatt összeesne. A sors mindenkinek az egyedül megfelelő táplálékot nyújtja, de aki nem tud minden zamatot egyformán kedvelni, az egyik ételt elégedetten csámcsogja, másiktól émelyeg, s egyik ételt azért emészti nehezen, mert mohón hapsolja, másikat azért, mert kiköpni kívánná. A nő és férfi. Részlet. A nő, ha dolgozik munkájába örömeit, bánatait, egész világát belesugározza. A férfi, ha dolgozik, munkája minden mást elfüggönyöz előle. A nő és férfi igénye nem fedi egymást. Épp ezért a nő kiegészítője nem a kiváló, teremtő férfi, hanem az arszlán, aki folyton sürög és a nőt magával sodorja, újra meg újra elkápráztatja, míg ez a kettős röpködés végül családi biztonsággá higgad. S a férfi kiegészítője nem a kiváló, éltető nő, hanem a bűbájos, aki a férfi érzékeit fel tudja pesdíteni, s ezen át egész lényét lelkesedésbe ragadni, s ráadásul át tudja venni az illető férfi meggyőződéseit, kedvteléseit, terveit. Mint hogy a nő ritkán találja meg egy személyben az arszlánt és családfőt, s a férfi a bűbájost és alkalmazkodót, innen a sok csalódás. Vörös Sándor, a nő. A nő tetőtől talpig élet, a férfi nagyképű kísértet. A nőjé, mind mely élő és halott, úgy, amint két kézzel megfogadhatod. A férfié, mindenről egy csomó kétes bölcsesség, nagy könyv, zagyva szó. A férfi akár bölcs, vagy csizmavarga világot dolgokká széthabarja, s míg zúg körötte az egyörök áram, címkék között jár, mint egy patikában. Hiába száll be földet és eget, mindig semmiségen átüget, mert hol egység van, részeket teremt, és névvel illeti a végtelent. Lehet kisember, lehet nagyvezér, alkot, srombol, de igazán nem él, s csak akkor él, vagy tán csak élni látszik, ha a nők szeméből rá élet sugárzik. A nő mindennel pajtás, eleven csak az aprózó észnek idegen, a tétlen vizsgálótól összefagy, mozogj és mozgasd, s már királya vagy. Ő látsóvárgás, helyzeti erő, oly férfit vár, kitől mozgásba jő. Alakja bőre hívást énekel, minden hajlása életet lehel, mint menny a záport, bőven osztogatva. De hogyha bárki kétkedően fogadja, tovább libeg, s a legény vérig sértve letottyan címkéinek bűvkörébe. Valóság, eszme, álom és mese úgy fér hozzá, ha az ő köntöse, mindent, mit párja bölcsességbe ránt, ő úgy visel, mint cinkos pongyolát. A világot, mely észnek idegenség, bármeddig hántod, mind ő néki fátyla, s végső királynői díszruhája, a mesztelenség. Vörös Sándor 10 erkély. A teljes lét élet nélküli, a teljes örök lét idő nélküli, a teljes működés változás nélküli, a teljes hatalom erő nélküli, a teljes tudás adat nélküli, a teljes bölcsesség gondolat nélküli, a teljes szeretet érzés nélküli, a teljes jóság irány nélküli, a teljes boldogság öröm nélküli, a teljes zengés hang nélküli. A befejezés. Amit itt olvasol, több, mint világnézet és kevesebb, mint vallás. Több, mint világnézet, mert általa a dolgokat nem valamennyi irányból látod, hanem közös gyökerüknél tapintod. Kevesebb, mint vallás, mert nincs benne szó az isteni misztériumokról, melyekről csak jelképekben lehet beszélni. Nincs benne szó Krisztusról, a testet öltött Istenről, aki szakadatlanul meghal, és poklot jár az emberért. Az itt mondottaknak nem az a rendeltetésük, hogy elhidd őket, hanem hogy igazi lényedre, igazi világodra eszméltessenek.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Elhangzott irodalmi műsorunkat szerdán 13 óra 5 perctől ismét meghallgathatják.
Esti mese.
Az aranyeke. Volt egyszer egy király. Ennek a királynak annyi volt az aranya, hogy szinte kifolyt a kincses kamrából, s azt sem tudta már, hogy mit kezdjen azzal a tenger sok arannyal. Gondolt erre, gondolt arra, hogy milyen nincs neki, és egyszer csak a fejére koppintott. Megvan! Faekém is van, vasekém is van, de még nincs aranyekém. Nosza hivatta az udvari kovácsot, adott neki 10 darab aranyrudat, s megparancsolta, hogy csináljon belőle ekét. Hiszen a kovács meg is csinálta az ekét, a király meg kitette a palota tornácára, hadd csodálják az emberek. Na volt is csodálója az aranyekének. Csak egy öreg parasztember hümmögött. Rászólt a király. Ó, megállj, mit hümmögtél? Nem hümmögtem én egyebet, felséges királyom, csak azt, hogy nagyoktalanság aranyekét csináltatni. Mikor jobban nála vaseke? Hely, szörnyű haragra lobbant a király. Na te paraszt! Ezt a mondásodat megkeserülöd. Ha 3 nap alatt meg nem mondod, hogy mit ér ez az eke, karóba húzatom a fejedet. Hazament az öreg ember, nagy búval, bánattal. Nem találta a helyét. Folyton sóhajtozott. Olyan szomorú volt, mint a 3 napos esős idő. Ugyan bizony, kérdezte a leánya, Mi nagy bánatja esett kigyelmednek, apám uram? Mondja az öregember, s ahogy mondja, nagyot kacag a lánya. Na, ezen ugyan kár búsulni. Menjen vissza a királyhoz, s mondja meg neki, hogy ne legyen olyan nagyra az aranyekéjével, mert többet ér annál egy jó májusi eső. Ment az öregember egyszeribe, s mondta a királynak. Felséges királyom, életem halálom kezébe ajánlom, ami a szívemen a számon, csak hát azt mondom, hogy ne legyen olyan nagyra az aranyekéjével, mert többet ér annál egy jó májusi eső. Mit? Egy májusi eső? Kacagott a király. Bizony többet, felséges királyom, mert jó májusi eső nélkül nincs jó termés, márpedig egy jó termés 1000 aranyekénél is többet ér. Mondasz valamit, mert jár a szájad, szólt a király elgondolkozva. De nem hiszem, hogy ezt te találtad volna ki. Azt nem is mondom, felséges királyom. Van nekem egy leányom, azt találta ki. Úgy? Na hát adok én neked egy marék lent. Vidd haza a leányodnak, s mondd meg neki, hogy fonja meg, s szőjön belőle annyi vásznat, hogy az alatt minden katonán férjen el, mert különben karóba kerül a feje. Hely, csak még most búsult igazán az öregember. Hogy lehessen egy maréklemből annyi vásznat szőni, hogy a királynak minden katonája elférjen alatta? Hiszen annyi katonája van a királynak, hogy égen csillag, földön fűszál nincs annyi. Hazamegy nagy búval, bánattal, mondja a leányának az üzenetet. Az meg akkorát kacagott, hogy csak úgy csengett belé az udvar. Mikor aztán jól kikacagta magát, felkapott a földről egy darabka fát, s mondta. Vigye ezt a darab fát a királyhoz, s mondja meg neki, csináltasson belőle orsót, rokkát, meg szövőszéket, akkor aztán én is megszövöm a vásznat ebből a maréklemből. Ment az öregember, vitte a darabka fát, mondta a királynak az üzenetet, az meg csak csóválta a fejét, hümgetett. Ejnye, ejnye, okos leánya, te leányod! Eredj, hozd ide, hadd látom! Egy perc, kettő belésem telt, már ott állott a leánya király színe előtt. Na te lány, mondta a király, látom, hogy nem csak okos, de szemrevaló is vagy. Te az enyém, én a tied, ásó kapa, s a nagy harang válasszon el minket. Egyszeriben nagy lakodalmat csaptak, s még ma is élnek, ha meg nem haltak.
Kedves gyermekek, ma este az Arany Eke című magyar népmesét Bori Tamás mondta el nektek. Jó éjszakát, szép álmokat!
Apa, mi a lottafán?
Hát kék szilva.
És miért piros?
Mert még zöld.
Alma, alma, édes, zamatos a futrus. Nyám pöttyös, takaros, alma, alma, édes, zamatos a fodrus, szoknyám pöttyös, takaros, narancs, narancs, lédús, ragacsos a kockás, nadrág rajtam, aranyos, narancs, narancs, lédús, ragacsos a kockás, nadrág rajtam, aranyos. Költe, költe, húj le a földre, megenne téged két kis törpe. Költe, költe, húj le a földre, megenne téged két kis törpe. Sallalalalala, gyümölcs a láta.
Citrom, kissé savanyú, inkább répát majszol az a nyúl. Citrom, citrom, kissé savanyú, inkább répát majszol az a nyúl.
Banán, banán, az finom igazán, megenni százat vagy ezret is talán. Banán, banán, az finom igazán, megenni százat vagy ezret is talán.
Répa, répa, zöld, mint a béka.
Ja, nem is zöld, mert sárga répa.
Répa, répa, zöld, mint a béka.
Ja, nem is zöld, mert sárga répa.
Sallalalalala, gyümölcs a láta.
szerette, persze, hogy szeretlek.
Fenten megetszlek,
cseresznye, cseresznye.
Mondd, hogy szeretsz-e, persze, hogy szeretlek. Menten megetszlek.
Zöldség, gyümölcs, ez való mi nekünk. Ettől erősek leszünk, ha megnövünk. Zöldség, gyümölcs, ez való mi nekünk. Ettől erősek leszünk.
A Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Lóczi Tamás atya, az Egri Eseki Papnevelő Intézet spirituálisa, az Egri Hittudományi Főiskola teológiai tanára az áteredő bűn fogalmáról fog elmélkedni. Adásunkhoz tartalmas időtöltést és lelkigazdagodást kíván a gondolatok felolvasója, Grunda János nevében a bemondó Domán Vivian.
Sok templomba járó katolikus is keveri az ősbűn és az áteredő bűn fogalmait, illetve nem tudja pontosan, mit is ért rajta egyházunk. A mai vasárnap Szent Leckéjében ennek bibliai alapját találjuk. Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levele így fogalmaz: a bűn egy ember által lépett a világba, és a bűn következményeként a halál. Így a halál minden ember osztály része lett, mert mindnyájan bűnbe estek. Jogos és természetes a felháborodás sokakban, hogy mi közön van nekem Ádám és Éva bűnéhez. Ugyanakkor az is rémlik sokaknak, hogy a keresztségben valamiféle bűn is eltörlődik. Mihez van tehát közöm, és mihez nincs? Mi az pontosan, amiért én is felelős vagyok? Mitől szabadít meg a keresztség, és mi marad meg mégis bennem utána is? Ezek azok a kérdések, amelyre egy katolikusnak illik tudni válaszolni. Az érzés jogos. Valóban nem vagyunk felelősek az ős bűnért. Azt Ádám és Éva követte el az Édenkertben. Mint korporatív személyek, viszont képviselték az egész emberiséget bűnök elkövetésekor. A Szentírás fenti idézete nem hagy kétséget afelől, hogy ez az eredetileg az első emberpárhoz kötődő bűn, így mindnyájunk bűne lett. Ezt a ránk származtatott bűnt azonban már nem az ős bűnnek, hanem áteredő bűnnek nevezzük. Ezzel együtt fogantatik minden ember, és ez az a bűn, amit számunkra a keresztség vize mos le. Innentől kezdve már csak is kizárólag azokért a bűnökért vagyunk felelősek életünk során, amit saját magunk követünk el. A szomszéd bűnéért tehát nem, meg a másik káromkodásának meghallásáért sem. Bocsánat, de azért írom le ezeket, mert újra és újra beleszaladnak a híveink abba, hogy olyan bűnöket gyónak meg, amiért nem felelősek, vagy mert nem ők követték el, vagy mert nem tudva és akarva történt részükről az a rossz, ami történt. Örvendetes, hogy a keresztvíz lemossa bennünk az áteredő bűnt, valami azonban sajnos továbbra is megmarad. És ez pedig a rosszra való hajlam. Sajnos attól nem szabadulunk meg a keresztségben, hogy ne fogjon rajtunk többet a kísértő. Ezért egy egész életen át rászorulunk a kegyelemre, és nekünk magunknak is edzeni kell magunkat, hogy a rosszat elhagyjuk, a jóban pedig egyre inkább kiteljesedjünk. Ehhez a legnagyobb ajándék életünkben a bűnbánat szentsége. Krisztus helyettesítő áldozata a kereszten megnyerte számunkra a bűnbocsánat lehetőségét. Azóta minden őszinte szentgyónásban tisztán kezdhetjük újra életünket. Milyen jó az Isten, aki nem hagyott minket magunkra, abban az elveszett helyzetben, amibe Ádám és Éva sodort minket. És milyen jó az Isten, aki saját személyes bűneink eltörlésének lehetőségét is megadta nekünk, úgy, hogy ő közben ebbe belehalt. Nagy volt az ára a mi tisztaságunknak, ezért olyan felfoghatatlan hálátlanság nem élni vele. Legyen gondunk gyermekeink, unokáink keresztelésére és bűnbánó életük későbbi kialakítására, amit leginkább saját rendszeres gyónó életünkkel tudunk felmutatni, hogy Krisztus keresztje ne váljék miattunk üressé. Érdekes jelenség a félelem. Félelmeinkkel tulajdonképpen azt áruljuk el, hogy mit is tartunk igazán fontosnak az életben. A félelem egy olyan határhelyzet, amelyben lelepleződik az ember. Akaratlanul is megmutatja, mit véd a legjobban. A legtöbben az életünket, testi épségünket, szeretteinket, vagyonunkat, személyes tárgyainkat féltjük, és ebből adódóan védjük a legjobban. Jézus a mai evangéliumban új szemléletre hív meg bennünket. Ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de a lelket nem tudják megölni. Már hogy ne félnénk attól, aki az életünkre tör, az önvédelem természetszerű számunkra, olyan jog, amit még a világtörvény is elismer. Igen ám, de mit is ér egy fizikailag épp, de lelketlen élet? Egyetlen ember sem boldog önmagában azért, mert egészséges, ha emellett nincs értelme a mindennapjainknak. Sokkal jobban meghatároz bennünket az, hogy kik és miért vagyunk, mint az, hogy jól vagyunk-e. Egész emberi sorsok tudnak tönkre menni abban, ha nincs valakinek célja és arra való törekvése, legyen bármilyen épp testileg és kielégítve szükségleteiben. Jézus a hangsúlyra hívja fel a figyelmünket. A fontossági sorrendre. Arra, hogy amíg túlzottan védjük és előtérbe helyezzük testünket, jólétünket, egészségünket, pénzünket, igényeink azonnali kielégítését, elfeledkezünk lelki táplálásáról. Odakint talán egyre jobban leszünk, belül azonban egyre betegebbé válunk. Miközben görcsösen megteszünk mindent azért, hogy biztosítsuk fizikai létünket, kicsúszik kezünk közül saját személyiségünk az, akik igazán vagyunk. Így válik szomorú igazságá Jézus kijelentése életünkben. Aki meg akarja menteni életét, elveszíti. Ilyenkor persze a nem hívők mindjárt azzal jönnek, hogy mi keresztények életellenesek vagyunk, számunkra nem érték ez a világ. Jézus azonban így folytatja. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, a testet is a pokolba taszíthatja. Nem csak a lélek tönkretételéről beszél, hanem az egész emberi élet megtámadásáról. Nem igaz tehát az, hogy nekünk keresztényeknek nem fontos ez az élet, csak a túlvilági. Nem igaz, hogy nekünk mindegy, mi történik ezen a földön. Ezek számunkra is lényeges kérdések. Hiszen pont az egyháznak vannak a legönzetlenebb humanitárius és karitatív szolgálatai. Csak mi tudjuk azt, hogy míg épp lélekkel teljes életet lehet élni, beteg vagy fogyatékos testben is, addig a bűnös, beteg lélek az egész ember tönkreteszi testi és lelki valóságában egyaránt. Isten azt szeretné, hogy életünk legyen és bőségben legyen. Ezért állítja figyelmünk fókuszába a lelkünk épségét, mert ha ez rendben van, minden rendben van. Amikor a gondviselésről elmélkedem, egy jó szülő vagy tanár képe jelenik meg előttem. Eszembe jut, hogy amikor én is napi szinten egy iskolában éltem az életem, mit is jelentett az, amikor a tanulókkal egy szalagavatóra, diákigazgató választásra vagy farsangra készültünk. Ott akkor a mi szerepünk a diákok irányában valahogy így volt megfogalmazható. Itt vagyok a háttérben, kisegítelek, ha kell, de neked kell megcsinálnod. Ez a biztonságos háttér tette lehetővé a fiatalok számára azt, hogy szabadságuk, azaz felelősségük csorbitatlan meghagyásával hogyan válik mégis nélkülözhetetlen erőforrásá az a nevelő életükben, aki együtt küzdi át velük a próbákat, és ott van elérhető távolságban a kulisszák mögött. Hasonló mindez egy anya tekintetéhez. Aki bármit is csináljon közben, párhuzamosan a szeme sarkából látja, érzi, érzékeli a harmadik, negyedik gyermekét is. A gondviselésben lévő felek egymásra vannak hangolva. Pont úgy, mint Isten az emberre, anya a gyermekére. A mai evangéliumot átimádkozva, újra és újra a gondviselés fogalma jutott eszembe. Jézus négyszer kezdi mondani valóját a félni igével, lelkére kötve apostolainak, hogy mitől nem kell félniük, és mitől féljenek. És elhangzik a híres mondat is, nektek pedig minden szál hajatok számon tartják. De mi is a gondviselés? Már az Ószövetségben eljutott a választott nép annak felismerésére, hogy Jahve nem csak megteremtette az eget és a földet, hanem irányít is mindent a világban. Esőt ad, táplálja a népét, ismeri az embert, már anyja méhe óta. Izrael fiai Isten gondviselését elsősorban a választott nép történelmében ismerték fel. Az Egyiptomból való szabadulás, a szövetségkötés, a honfoglalás mind Isten gondviselésének kézzelfogható jele. Ez a támogatás a nép egészének adott segítség felismerésétől egyre inkább Istennek az egyes ember irán tanúsított segítsége felé tágult. Az isteni gondviselés mindent fel tud használni arra, hogy üdvösségünk felé tereljen minket. Így jutunk el Szent Pál híres kijelentéséhez, akik Istent szeretik, azoknak minden javukra válik. A gondviselés Isten tudatos tervszerű tevékenysége, amellyel a teremtett világot és benne az embert az általa meghatározott természet fölötti cél felé vezeti. Az ember szabadsága éppen azzal válik teljessé, hogy az illető beleáll ebbe az isteni tervbe. Többé már nem saját megromlott ösztönei irányítják, hanem Isten romlatlan jósága. Ugye könnyes szemmel emlékezel vissza arra, amikor édesanyád keze óvón rajtad nyugodott. Ugye mekkora erőt adott egy tanárod bátorító tekintete? Köszönöm, Uram, hogy gondviselésed kíséri mindennapjaimat. Add, hogy megengedjem neked, hogy elvezethess örök célomhoz.
Mai műsorunkban Lóczi Tamás atya, az Egri érseki papnevelő intézet spirituálisa, az Egri hittudományi főiskola teológiai tanára a papi hivatásról elmélkedett. További tartalmas időtöltést kíván a gondolatok felolvasója, Grunda János nevében a bemondó, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió.